Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a közös rádiózást. Abba Csaba, a beszélgető társam, a Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum intézmény vezetője. Komplex intézményről van szó, nappali, szálló, utcai szociális munka. És hát november 1-e az egy fontos dátum, ugye, a munkátokban, az életetekben?
Igen, november 1 az egy határa a hajléktalan ellátásban. November 1-én indulnak azok a szolgáltatások, azok a lehetőségek hajléktalan emberek számára, ami tavasszal, nyáron és ősszel nem mindig áll rendelkezésre. Ilyenkor a hajléktalanátás kicsit megrázza magát, és nagyobb, hosszabb működési idővel, több nyitvatartással várja a hajléktalan embereket.
Hogyan működik a rendszer? Hogyan épülnek egymásra ezek az építőkockák, a különféle tevékenységek? Ugye mondtuk, hogy komplex intézményről van szó.
A budai oldalon a Máltai Szeretetszolgálat gyakorlatilag három nagy telephelyen nyújt ellátást a hajléktalan emberek számára. Ezek összekapcsolódnak, összeérnek. A hajléktalanátásnak az alapja az az utcai szociális munka, amikor is a budai kerületekben a Szeretetszolgálat utcai szolgálatai járják a közterületeket, erdőket, aluljárókat, és megkeresik azokat a hajléktalan embereket, akik segítségre szorulnak. A hajléktalan embereknek, akik utcán tartózkodnak, számtalan lehetőségük van, nappali melegedőkbe be tudnak térni, illetve éjszakára, éjjeli menedékhelyre. Ezeket vagy önállóan veszik igénybe, vagy pedig az utcai szociális munkások, illetve a krízisautónak a segítségét kérik abban, hogy eljussanak ezekre a helyekre. Így gyakorlatilag a nap 24 órájában tudnak valahol lenni meleg, védett helyen, ahol a megfelelő szolgáltatásokat is megkapják, illetve fontos támogatója ennek a munkának a diszpécser szolgálat, ahol koordináljuk, szervezzük az egész ellátást, fogadjuk a lakossági bejelentéseket, illetve szükség esetén utcai szolgálatot vagy krízisautót küldünk a helyszínre.
A november 1-ével megkezdődött a hajléktalan ellátásban a téli krízis időszak, hogy erről beszélgettünk már, meg fogunk is még erről beszélgetni, majd hívom Árdánházi Andrást, aki a szociális munkásnátok, kíváncsi vagyok, hogy ő hogy látja a végeket, ugye ezt a tevékenységet. Csak egy kérdés, ha már a diszpécser szolgálatot említetted, mint fontos elemet, hogy a mentőknél tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az ember jól tegye meg a bejelentést, aztán nagyon ritkán sikerül ezt jól konkrétan megtenni, úgy, ahogy az ott a másik oldalon a leghatékonyabb eljárást tudja maga után vonni. Ez nálatok is hasonlóan fontos lehet, ugye a máltaiaknál?
Nagyon fontos a bejelentőnek a szerepe a hajléktalan ellátás, illetve a krízis ellátás során. Egyrészt érdemes a diszpécser szolgálatnak a telefonszámát mindenkinek elmentse a saját telefonjába, hogy amikor vészhelyzet van, akkor kelljen az interneten kikeresni ezeket a segélyhívó számokat, illetve hogyha bajba jutott embert lát egy járókelő, akár munkába menet, vagy hazafelé tartva, kutyasétáltatás közben hasonló helyzetekben, akkor tudjon azonnal telefonálni és segítséget kérni ezeknek a hajléktalan embereknek. A bejelentés során azt szoktuk kérni a bejelentőktől, hogy egyrészt próbálják meg megszólítani a földön fekvő bajba jutott embert. Itt nagyon fontos, hogy kérdezzünk tőle, kérdezzük meg, hogy hogy van, kérdezzük meg tőle, hogy van-e szüksége segítségre, illetve egy sarkalatos pont az ellátás során, hogy van-e vajon egészségügyi panasza, tehát rosszul lét, akár fejsérülés, akár valami olyan sérülés, ami miatt nem a szociális ellátásba tudunk neki segítséget nyújtani, hanem akkor ugye kórházba kell szállítatnunk ezeket az embereket. Tehát, hogyha sikerült őt körvonalazni, megállapítani arról, hogy mi az ő problémája, illetve esetleg kiderült a neve, akkor hívjuk a diszpécser szolgálatot, és mondjunk el minden olyan körülményt, amit tapasztalunk a hajléktalan ember környékén, tehát még nedvese a ruházata, szélvédett helyen van, vagy az időjárás viszontagságainak ki van-e szolgáltatva, illetve hogy tudott-e válaszolni, meg tudja fogalmazni a nehézségeit. Így a diszpécser szolgálat egyrészt utána tud nézni a hajléktalan embernek az előtörténetére, előzményeire, van-e esetleg valahol férőhelye, van-e olyan intézmény, ahova őt el tudjuk helyezni, ahol ő segítséget kap, illetve további nagyon-nagyon fontos kérésünk, hogy próbáljuk meg minél pontosabban a helyszínt megállapítani. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a krízisautó időben odaérjen a helyszínre. Tehát, hogyha nem is tudjuk pontosan az utca házszámot, akkor próbáljunk meg telefonfülke, kisüzlet, vagy akár a park melyik részén szobor, tehát olyan pontokat keresni a környezetben,
olyan
ahol...
Olyan tereptárgyakat, amihez kötni lehet aztán a keresést.
Ahol igen, tudjuk kötni a helyszínt, és akkor a kollégák hamarabb meg fogják találni ezt az embert.
Nem kell nagy fantázia hozzá, lehet, hogy tévedek, de azt gondolom, hogy talán ott hibázunk el a legtöbben, vagy ott nem elégséges az információ, hogy azt mondjuk, hogy itt fekszik valaki az utcán. És azért legyünk őszinték, az ember egy félig meddig önkívületben lévő, idős, rossz öltözetű, talán hajléktalanak látszó emberhez nem úgy megy oda, mint hogyha a plázában valakivel valami történik.
Így van. Ezt tudjuk, és a diszpécser szolgált munkatársai az ilyen helyzetekre fel vannak készülve. Ez azt jelenti, hogy tudunk olyan kérdéseket föltenni a bejelentő felé, hogy segítsük őt abban, hogy megfelelő információkkal lásson el bennünket. Ez az ellátottak állapotára is vonatkozik, vagy akár a helyszínre. Illetve kérjük a bejelentőktől, hogy nyugodtan elmondhatják, nincs azzal semmi baj, hogyha valamiben bizonytalan, vagy ha valamit nem sikerült megtudnia, akkor ezt próbálja meg megfogalmazni a diszpécser felé, hogy ő ebben bizonytalan, nem biztos, lehet, hogy nem jól értékeli a helyzetet, ezzel nincsen semmi probléma, akkor a diszpécser ki fogja küldeni a krízisautót, és akkor a szakember kollégák megfelelő ellátást tudnak nyújtani.
Hihetetlen összetett ez a ti munkátok, de azért az utcai járókelők nélkül ez nem tud jól és hatékonyan működni. De mi vagyunk a ti szemeitek valamilyen módon?
Igen, legtöbbször a bejelentőnek az információira hagyatkozunk, és igen, a bejelentő a szeme, a füle, és sokszor még a hangja is a diszpécsernek, illetve a kollégáknak, hiszen akár tudunk információkat átadni az ellátottaknak a bejelentőn keresztül, hol milyen segítséget tud igénybe venni, tehát hogyha ő járóképes, éppen csak nem tudja, merre jár, eltévedt, nem tudja, melyik intézmény van hozzá legközelebb, akkor ezt a diszpécser szolgálat a bejelentőn keresztül is tudja közölni, vagy tud segítséget adni a hajléktalan ember felé.
Az utcai gondozó szolgálatok készenlétben vannak, az éjjeli menedékhelyek, a nappali melegedők felkészültek. Mi lesz a legnagyobb kihívás ennek a mostani téli időszaknak?
Talán a legnagyobb kihívás az ellátórendszerben az a fáradtság, hogy hosszú a krízis időszak, december, január, február egészen március 31-ig tart. Azért a Máltai Szeretett Szolgálat 80-100 fős stábja, akik a budai kerületekben ellátják a hajléktalan embereket, azért a krízis időszak végére ki tudnak fáradni, mert hogy ez egy ilyen felfokozott időszak. Azt gondolom, hogy a szolgáltatás része az nincsen bajban. Természetesen a férőhelyek száma az korlátozott, de hogyha extrém hideg van, vöröskódos helyzet van, akkor minden bizonnyal fogunk tudni még nyitni férőhelyeket.
Nagyon szépen köszönöm, a Krisztina Alsó Hajléktalan Centrum intézményvezetője, Abba Csaba volt velünk. Köszönöm szépen, Csaba.
Köszönöm én is.
Monitor délután.
Folytassuk a beszélgetést Nárdaházi Andrással, aki utcai szociális munkás és koordinátor, és hát az elnevezésben is benne van, a munkakör leírásában is benne van, hogy ez utcai szociális munka. De azt mondtad nekem, hogy november 1-e után, amikor már egyfajta krízis időszak van, akár hideg van, akár nincs annyira hideg, kétféle a munka, kétféle a beosztás, kétféle lehet a szolgálat. Hogy épül föl ez a dolog nálatok, ez a munka nálatok?
Alapvetően az utcai szociális munka mi egész évben zajlik, az két műszakban két fő végzi egy-egy adott területen a munkát. Ez azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4-ig tart az egyik műszak, és délután 2-től este 10-ig tart a másik műszak. Ez rende így van egész évben. A krízisautó, ami egy teljesen más munkakör, az csak a téli időszakban van, az november 1-én kezdődik, és március 31-ig tesszük ezt a szolgálatot. Ezt is két fő végzi, és rendszerint ők bejelentésekre, jelzésekre mennek ki, amely jelzések a diszpécser szolgálathoz érkeznek be, és a diszpécser továbbítja ezeket a bejelentéseket, és ők pedig kimennek a helyszínre, és segítenek, illetve segítünk, mert jó magam is részt veszek ebben a szolgálatban is.
Azon gondolkoztam, hogy ez a legkeményebb, ez lehet a legkeményebb ez a krízis szolgálat. Egyrészt éjjel, másrészt hidegben, másrészt fontos az együttműködés, meg hogy ott mit talál éppen a bejelentés után a szolgálatban lévő személyzet. Meg arra is gondoltam, hogy ha nincs olyan nagyon hideg, mint most, akkor nehezebb, mert talán nem jön annyi bejelentés, nem jön annyi konkrét, pontos bejelentés, mert amikor mínusz 10-20 fok van, akkor az emberek talán jobban odafigyelnek egymásra, de 2-3 fokba, meg 0 fokba is meg lehet fagyni, vagy ki lehet hűlni.
Abszolút igaza van. És talán az még veszélyesebb, mert akkor kevésbé gondol az ember arra, hogy ilyen veszély áll fenn, mint mondjuk a mínusz 10 vagy mínusz 20 fokban. Változ egyébként a bejelentések száma, azért novemberben már akármilyen jó is az idő, lehet fázni este kint a hidegben, főleg hajnalban, ezért szoktunk kapni bejelentéseket. Ez a munkakör abban más, hogy míg utcai szociális munkásként az ismert ügyfeleket látogatjuk meg, és próbálunk nekik segíteni ilyen-olyan dolgokban az utcán. A krízis autózás alkalmával viszont teljesen ismeretlen terepre megyünk ki, más ellátási területekre is kimegyünk, ugye nem csak sajátunkat látjuk el ilyenkor, és teljesen változó, hogy mi vár ott minket. Nagyon-nagyon szíves a látta.
Azon is gondolkoztam, hogy mi lehet a legfontosabb tulajdonság, fontos, hasznos, jó tulajdonság, ami önöknek meg kell, hogy legyen. A kommunikáció az egészen biztos. És az ismert ügyfelek, ahogy mondod az előbb, az egy dolog, mert pontosan tudod, hogy kit mivel lehet megszólítani, kire mivel lehet hatni, hogyan lehet mondjuk bevinni, ha be kell vinni. De egy ismeretlen emberrel, ha nem akar mondjuk bemenni éjszaka kettőkor, akkor nagyon fontos, hogy milyen eszköztárad van, kommunikációs, meg mindenféle eszköztárad, vagy eszköztáratok.
Valóban ez így van. Én azt szoktam mondani, hogyha a megfelelő emberi jó érzés megvan valakiben, és odafigyeléssel közeledik a gondozott az ügyfél felé, akkor olyan nagy baj nem történhet. Nyilván kapunk így is elutasításokat, és egészen megdöbbentő esetek vannak, amikor néhány évvel ezelőtt például ilyen mínusz 20 fok alatt volt a hőmérséklet, akkor magam is megdöbbentem, pedig már jó néhány éve dolgoztam ezen a területen, hogy fájdalmas volt kint állnom jól felöltözve, kiszállni a meleg autóból, és kedvesen invitáltuk bizakodóan az ügyfelet, hogy jöjjön be a meleg óvóhelyre, és volt, aki visszautasított. Mindig ilyenek meglepetések.
Ilyenkor mit lehet még tenni?
Hát nyilván mindenféle intézkedést megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy tragédia ne történjen, megfelelő mennyiségű takaróval, meleg teával, odafigyelés esetleg újra kiszállással a helyszínre biztosítani azt, hogy ne hűljön ki az ügyfél, illetve hát újra megpróbáljuk őt becsábítani, hogy megmentsük a zord hidegtől.
Szóval az is felmerült a beszélgetésben most, hogy nincsenek olyan durva mínuszok, nincsenek mínusz 20 fokok, az emberek is másképp viselkednek, a bejelentők is másképp viselkednek. Mire kell ilyenkor figyelni állampolgárként? Akkor is, hogyha nincs farkasordító hideg odakint.
Hát, hogyha valaki kiszolgáltatottan, esetleg túlságosan alulöltözötten, erősen illuminált állapotban, akár maga tehetetlenül, vagy ha nem is maga tehetetlenül, de nem bizalomgeresztő állapotban van az utcán, esetleg a földön fekszik, akkor érdemes hírni a diszpécser szolgálatot és bejelenteni őt. Kiszállunk a helyszínre, megvizsgáljuk a helyzetet, és hát a tapasztalataink alapján megpróbáljuk a lehető legtöbbet, vagy a legjobbat tenni.
Ugye mondtam, András, hogy te utcai szociális munkás vagy, és koordinátor is. Csapatot koordinálsz, nyilván időpontokat, helyszíneket, beosztásokat. Vannak könnyebb napok, meg vannak nehezebb napok? Vagy nagy részt a lényegét tekintve ezek egyforma szolgálatok?
Nem, egyáltalán nem egyforma szolgálatok. A napi terv az nagyon könnyen borulhat. Nagyon jó kérdés egyébként, mert van egy ilyen heti, tehát egy ilyen ötnapos, nem is heti tervnek nevezzük, amikor is elosztottuk magunknak a helyszíneinket, illetve a helyszíneinken tartózkodó ügyfeleinket, akiket meglátogatunk rendszeresen. Nem is nevezzük heti tervnek, hanem ötnapos tervnek, mert egy-egy nehezebb ügy kapcsán ez teljesen borul, tehát hogy amit eltervezünk előző nap, amit csinálni fogunk másnap, az valahogy megvalósítatlan marad, mert ha belepottunk egy ügyfélbe, aki érdatlan állapotban van, el kell őt vinni fürdetőbe, el kell vinni orvoshoz, aztán pedig még el is kell őt valahol helyezni, mert nem szeretnénk, hogy újra az utcára visszakerüljön, akkor van, hogy ez bele se fér egy napba.
És onnantól kezdve akkor borul a napi rend meg a terv.
Így van.
Most csütörtökön beszélgetünk, milyen lesz a következő szolgálat, mikor és melyik féle fajta?
Péntek jön, csütörtök után, ha péntek egy átlagos szolgálatnak ígérkezik, amikor a saját ügyfeleimet látogatom meg a kolléganőmmel a területünkön, őket fogjuk gondozni, de ahogy mondtam, teljesen váratlan szituáció állhat elő, és csináltunk egészen mást.
Ha minden rendben megy, akkor egy-egy ilyen szolgálat alatt, amikor a kolléganővel mentek, akkor abban hány gondozott fér bele? Még egyszer mondom, papírforma szerint.
Változó egyébként, mert vannak helyszínek, ahol akár 5-6-an is tartózkodhatnak, de van olyan helyszín, ahol csak egy ügyfél. Úgyhogy, hát hogyha mondjuk 5 helyszínt látogatunk meg egy nap, akkor az lehet akár 10 is, de akár 20 is. Nagyjából ezekkel a számokkal dolgozunk.
Egy utolsó kérdés, ami lehet, hogy akár butának is tűnik, de értsd jól. Az emberek itt a városokban, Budapesten vagy találkoznak hajléktalannal, vagy nem, attól függ, hogy hol laknak, attól függ, hogy milyen az időbeosztásuk, hogy élnek, mennyire szerencsések, vagy mennyire nem. Te mit tapasztalsz az után, jó pár éve benne vagy a szolgálatban? Mennyi most a gondozott, mennyi most az ügyfél, mennyi most az új ügyfél? Mi a helyzet most az utcán?
Én azt látom, hogy stagnál egyébként a hajléktalanok száma. A mi területünkön nagy változások nem voltak. Az elmúlt években, leszámítva az elmúlt 1-1,5 évet, talán csökkent a számuk, mindenféle, és egyébként gazdasági szempontok is közben jönnek, felment az építőipar, bevonta őket, akkor volt, aki tudott magának szállást fizetni, ezért nem tartózkodott az utcán, meg szinte hajléktalan életmódja, még ha ideiglánással is. Most ez a tendencia egyébként kezd visszafordulni, és talán egy picit most újra többen vannak az utcán.
Ádázi András, szociális munkás és koordinátor, nagyon szépen köszönöm, és akkor jó szolgálatot kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.